Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat Vécsei Virág kultúra kutatóval, a média és kommunikáció tanszék oktatójával beszélgetek az animációs filmekben, alapvetően filmekről beszéltünk, ben az ideológia vagy a propaganda megjelenési formáiról, és ami egy fő kutatási területed, és arról szeretnélek most bővebben kérdezni, az a hát zöld ügyek, környezetvédelem, fenntarthatóság, klíma ábrázolása ezekben az animációs művekben. Mi az, amit leginkább találtál akkor, amikor elkezdted vizsgálni ezeknek a nagyon fontos témaköröknek a megjelenítését a hát leginkább fiataloknak szóló művekben?
Igazából ugye abból indulnak ki ezek a kutatások, hogy az a mód, ahogyan beszélünk, legyen szó akár a környezeti ügyekre, az befolyásolja az attitűdünket, és végső soron az befolyásolni fogja mondjuk a közpolitikai döntésünket is. Ez a kultúra kutatásnak egy ilyen kiinduló paradigmája, ami környezeti ügyekre épp úgy igaz, mint nem gender ügyekre lenne mondjuk, vagy bármilyen más reprezentációs kérdésre, és akkor ebből kiindulva vizsgáltam én is animált reprezentációit ember és természet viszonyának. Amit találtam, azok egyrészt olyan változások, amik ilyen nagyon hosszú távúak, mondjuk, mondjuk az Oscar-díjas animációs rövid filmeket vizsgálva, például azt szerintem mondjuk 30-as évektől a 60-as évekig erről gyakorlatilag nem volt szó. Aztán utána a 60-as évektől jött egy viszonylag progresszív időszak, amikor a társadalmi mozgalmak és környezetvédelmi mozgalmak, és tehát a polgárjogi mozgalmak, környezetvédelmi mozgalmaknak az üzeneteit így összefonódva tálalták, nagyon explicit módon, nagyon szofisztikáltan ezek az animációk. És aztán ez úgy lecsengett a 80-as, 90-es évekre, és azóta érdekes módon, annak ellenére, hogy összességében egyébként környezeti témájú animációból többen, de például ezek között, a díjazottak között ez ennek a száma az jelentősen megcsappant, és hogyha volt is, tehát nagyon sok volt egyrészt a csak és kizárólag szórakoztató animáció, másrészt, hogyha volt is valamilyen komolyabb társadalmi problémára reflektáló munka, akkor ez mondjuk az elmúlt évekből való volt, és mondjuk a bevándorlásra reflektált valamilyen módon, vagy megint csak ugye Amerikában az fekete lakosságra, tehát hogy nem annyira a környezetre. Viszont mondjuk hollywoodi mainstream animációk tekintetében meg azt látjuk, hogy az elmúlt években meg rengeteg volt egy külön műfaja, a Cliffy, ami kimondottan erre az antropogén okokra visszavezethető klímaváltozásra reflektál valahogyan.
A kifejezésre hallottam, de értem most már.
Igen, climate fiction, tehát a klímafikció ebből áll, és ez ugyanúgy irodalmi művekben is megjelenhet, élőszereplős filmekben.
De ezek katasztrófa forgatókönyvek, tehát amikor az utolsó fát is kivágtuk, és nem tudom micsoda, és akkor egy maroknyi ember megpróbál, ilyen típusúakat képzeljék el?
Ilyeneket utópisztikus. Is el lehet képzelni, igen, hogy ilyen negatív utópiák főleg, de ezeknek van több típusa. Tehát mondjuk itt volt most a műanyag égbolt, amiben a búra koncepció valósul meg, tehát hogy kell egy mesterséges atmoszféra. Akkor egy másik narratív típus az, amikor nem tudom, a természet bosszút áll az embereken azért, amiért.
Úgy kell nekünk.
Igen. Akkor van az is, ahol minden összeomlott már, és a társadalmi összeomlás, tehát hogy a társadalmi feszültségek, káoszon van a hangsúly, tehát különböző változatai vannak a Cliffynek, de hogy ez már kimondottan azzal foglalkozik, hogy tehát nem azzal, hogy mit lehetne tenni, hogy megelőzzünk, biztos van ilyen üzenete is, hanem hogy bekövetkezik a nagy probléma, és akkor most...
Emlékszel arra a kisvakond részre, amikor ott kivágják nekik az erdőt, és akkor egy lakótelepen berendezik nekik egy gumiból felfújt erdőt, ugye?
Igen.
Mennyivel megelőzte a korát?
Igen, a vakondot is vizsgálom. A vakond az ennek az ökomesének egy picit az ilyen előfutára volt, és egyébként a vakondban is az az érdekes, hogy a vakond az 57-től 2002-ig készültek részek, tehát nagyon-nagyon hosszan, és a vakond olyan szempontból kivételes, hogy nem omlott össze rendszerváltással, tehát hogy nem továbbra is gyártottak részeket, továbbra is népszerű maradt, Vasfüggönyön innen túl, tehát hogy ott ez egy nemzetközileg egy ilyen rendkívül sikeres sorozat volt, viszont abban voltak egyébként különbségek, hogy mondjuk a rendszerváltás utáni időkben, tehát mondjuk ez a rész, amit te mondasz, ez a 80-as évek eleje a Wakanda városban, ehhez képest mondjuk már a 90-es években, 2000-es években volt olyan rész, hogy a Wakanda elmegy egy luxus szállodába, egy helikopterrel, ott nem tudom, súlyt emel, nem tudom, svédasztalozik, stb.
Fogyaszt.
Fogyaszt, igen, élvezi az életet, tehát hogy ez a kapitalizmus kritika, ez hol megjelent, hol eltűnt, de összességében a Wakanda azért inkább volt egy ilyen nagyon erős ökológiai üzenettel bíró mese.
Amivel kifejezetten sokat foglalkoztál, az a South Park, meg a, talán a Simpson család. Ugye ez a kettő volt, aminek a környezeti megjelenítését, vagy ezekben a sorozatokban ezt a klímatémakört vizsgáltad, bár nem úgy bólogatsz, mintha ezzel teljesen egyetért, de mindjárt elmondod, hogy pontosan mit kutattál ebbe az ügybe. Hogy jelennek meg ezekben a nagyon mainstream amerikai commerce filmsorozatokban, rajzfilmsorozatokban a témák?
A South Park és a Simpsons az ilyen szempontból mondjuk azért egyedülálló, mert ez tulajdonképpen ilyen felnőtt rajzfilmsorozat, és nagyon aktívan reflektálnak, mindig folyamatosan társadalomkritikát fogalmaznak meg, és a Simpsons ebből egyébként egy úttörőbb volt. Tehát a Simpsonsban mindig ott volt Lisa karaktere, akinek volt ez az identitása, hogy ő a környezetvédő a családban, és akkor ő volt az okos a családban, mint ilyen az egész karakter, egy ilyen aktivista, az ellenálló, a rebellis valaki volt ebben a jellegzetesen munkásosztálybeli millióban, ahol ugye ezek a nagyon szofisztikált gondolatok általában nem kaptak teret. De aztán...
Sem elismerést, csak semmit.
És ehhez képest mondjuk ott volt a South Park, ahol eleinte a klímaváltozás azért még úgy jelenik meg, hogy így Al Gore kifigurázásán keresztül. Tehát amikor megjelenik az Inconvenient Truth, ami az Al Gore-nak a dokumentumfilmje a környezeti károkozásokról, meg a klímaváltozásnak a negatív hatásairól.
Ugye a kényelmetlen igazság néven magyarul így futott.
Akkor ők ezt úgy inkább pellengére állítják, és inkább nevetségessé teszik, illetve magát a klímaváltozást, ezt Man Bear Pig, ez a medvedisznó ember karakterével testesítik meg, akiben nem tudom, hinni kell ahhoz, hogy létezzen, és akkor úgy mindenki retteg tőle, de senki sem pontosan tudja, hogy mi az, és aztán ezért később egyébként, ha jól emlékszem, a készítők elnézést is kértek, vagy bocsánatot kértek, mert...
Hogy nem vették elég komolyan ezt a klímaügyet, vagy erre kell gondolni?
Igen, ezzel elérődtek, és akkor a későbbi részekben már ezért nem így kommunikálnak feltétlenül erről, de mondjuk ez a mindenből, mindenhez szatirikusan közelítő South Park is eleinte még magát ezt az ügyet is, meg úgy általában ezt a zöld ügyeket, környezetvédelmet, ezt inkább kifigurázza, és olyan, nem tudom, maradik is zöld manók, vagy koboldokként ábrázolja az aktivistákat.
De ez változik olyan értelemben az idővel, hogy azért a PC-ség, a politikai korrektség egy idő után azért tényleg, hogy mondjam, teret követel magának, tehát azért mondjuk egy női témát, azért sok, vagy mondjuk egy ilyen női egyenjogúság témát már nem lehetne nagyon bántó módon ábrázolni. Idézőjelek között persze lehet, hogy ez egy ügy, vagy akár a Black Lives Matter-t sem hiszem, hogy lehetne lenézően, kifigurázóan. Nyilván önreflektíven igen, de hogy egy idő után azért már a humorforrást nem lehet felhasználni nagyon könnyen hozzá. Nem tudom, ez annyira érthető.
De ez abszolút így van, tehát most már pont ezzel, hogy mondjuk az említett cliffy genre műfaja, vagy itt van ez a flow, ami az Oscar-díjat is kapott például, és az is egy, ezért nehéz nem belelátni a klímaváltozást a flow-nak a történetébe, arról szól, vagy az áradás magyarul elnézést. Hogy elönt mindent a víz, és emberek már eleve nincsenek, csak a nyomaik itt ott. Ezt nem tudjuk meg sose, hogy ők örökre eltűntek, egy másik bolygóra költöztek, vagy csak pont azokon a részeken, ahol a film játszódik, nem szerepelnek, de ott is, tehát hogy azt már nem lehet megkérdőjelezni, hogy akkor volt-e klíma, van-e klímaváltozás, vagy sem. A Me Too óta, tehát 2017 óta pedig szintén, tehát a nők reprezentációja terén szintén azért.
Tehát például azzal se lehetne olyan nagyon nagy humort beleépíteni szerintem egy jelenetbe.
Nem valószínű, hogy most mondjuk Hollywoodban ilyesmit gyártanának a közeljövőben. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek erre kísérletek mondjuk máshol, de mondjuk pont ott nem valószínű, hogy ebbe az irányba.
Sőt, hát Kevin Spacey filmet se tud forgatni, úgyhogy ennyire nem. Olvastam nálad egy kifejezést, amit szeretnék rákérdezni, ez a rezonáló tér, ami egy feltételezem, ami ábrázolási formával függhet össze, de mikor használod ezt, vagy miért izgalmas ez?
Ez a rezonáló tér, ez a reverberating space, ami Eilish Woodnak a nevéhez kötődik, tehát nem én találtam ki ezt a kifejezést.
És nem baj, nem akartalak gyanúsítani vele, de hogy mondd el, hogy mi az, azt viszont kérem.
Csak kétszeresen hivatkozom, mert ez a munkám. A rezonáló tér, ez arra vonatkozik, amikor a tér maga lesz a főszereplő. Tehát hagyományosan ugye van a háttér, ami mondjuk akár a természet, akár egy szobabelső, teljesen mindegy, ami előtt a szereplők drámája zajlik, és akkor a háttér az maximum megtámogatja azt. Tehát, hogyha valami szomorú dolog történik, akkor esik az eső, ha valami nagyon jó történik, akkor kisüt a nap, és nem tudom, csodás békés tájakon vagyunk.
A Bogyó és Babócában a nap az folyamatosan reflektál a párbeszédekre, az szomorúan veszi tudomásul, ha valaki irigy, stb. Igen.
Na, akkor hát a Bogyó és Babócában nincs, nem rezonáló tér, mert rezonáló tér az, amikor viszont maga a tér lesz a főszereplő, és ez főleg katasztrófa filmekben van, ugye, hogy kitör a vulkán, akkor ez a főszereplők akaratától teljesen függetlenül kitör, viszont befolyásolja az egész cselekményt és az ő életüket is. És az animációban ez nem csak katasztrófa filmekben történhet meg, hanem itt rendszeresen lehet ez, hogy helyet cserél úgymond a háttér és az előtér, azért, mert mondjuk hagyományos animáció, mondjuk rajzolva van, akkor ezt ugyanúgy meg lehet, életre lehet kelteni. Tehát ugye életre kelnek élettelen tárgyak, életre kelhetnek a fák, életre kelhet maguk a falak, a szobák, tehát mert ki látott már olyat, hogy nem tudom, átmorfolódnak, átalakulnak, metamorfózissal mondjuk az egyik szoba belsőből mondjuk lesz egy külső táj. És ilyen módon ezek mondjuk befolyásolják is a cselekménynek a menetét, és ez a rezonáló térnek a jelensége.
Ami... És ezt mire lehet jól használni, vagy miért nyúlnak ez az eszközhöz? Be lehet vonni még egy cselekvő félt, vagy miért? Tényleg kérdezem.
Igen, az a jelentősége mondjuk az én témám szerint, tehát ez az ember és természet viszonya, a környezet, hogy pont, hogy a környezet maga lesz egy ilyen cselekvő ágens. Tehát mondjuk abban, azzal kapcsolatban, hogy ez egy passzív entitás, amire így az ember hatást gyakorol, és akkor tönkre teszi, és akkor az ott úgy marad. Ezzel szemben mondjuk egy ilyen rezonáló tér esetén a természetnek is van ágenciája, tehát az is képes önálló akarattal, szándékkal, vagy nem biztos, hogy szállni, de képes cselekedni, képes befolyásolni, és visszahatni az embert is.
Picit ehhez kapcsolódnak, azt gondolom, a szimbólumok, allegóriák használata, különösen például a fantasy filmekben, ahol ugye bármiből lehet bármi, hogy ezeket a rajzos vagy animációs eszközöket hogyan lehet a környezeti ábrázolás témaköréhez hozzárendelni, vagy bevonni abba, hogy ezt a kommunikációt erősítsék.
Ez animáció, mivel sosem úgy működik, mint az élőszereplős film, hogy van valami, még hogyha ez egy rendező által berendezett valami csoda lesz, tehát egy ilyen nyilván nem véletlenül talált jelenet lesz, akkor is képileg teljesen konstruált az animáció ehhez képest, tehát nem úgy rögzíti egy-egyben a valóságot. És ezáltal ugye mindig ez egy tudatos döntéseknek a sora, hogy mit és hogyan ábrázolunk, és az animációval ugye az említett antropomorfizmus, ez például egy ilyen állandó kellék, tehát ez rengeteg animációs filmben visszaköszön, akkor itt volt a rezonáló tér, de ugyanilyen eszköz a metamorfózis, tehát pont ez a teljes átalakulás valamiből valamibe, ami ami önmagában általában a fikció terepén így a mágikussággal, a valami teljesen szürreálissal azonosítunk. Még mondjuk a biológiában ugye a metamorfózis az a teljes átalakulás mondjuk a pillangóknál, ez egy teljesen természetes jelenség, tehát része az egésznek.
Noha csoda az is.
Noha az is egy csoda, igen, de hogy az animáció meg ezeket úgy mindent meg tudja jeleníteni, és ezek azok az eszközei, amivel például ilyen nehezebben megfogható ember-természet viszonyokat, egyáltalán természeti karaktereket jobban tud vizualizálni, tehát mit tudom én, a szelet, a tájat. De és ezekkel mondjuk akár olyan mainstream animációkban, tehát ez nem csak művészfilmekben, olyan teljesen mainstream animációkban is élnek, mint nem tudom, a Vajana esetében ott van Tefiti a végén, aki maga a természet, és ő is megtestesül, de ott volt a Furcsa világ 2022-es Disney film, ahol szintén magát, a földet, vagy az ökoszisztémát kell meggyógyítani, és ott is az is valahogy önmagában egy kicsit ilyen antropomorf módon jelenik meg, és akkor úgy próbálják ezt a holisztikus mindenhez is, minden mindennel összefügg, minden összekapcsolódik, pont mint a pszichológiai rendszerekben vizualizálni is.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, és animációkról beszélgettünk, és az ott megjelenő üzenetekről. Vécsei Virág volt a vendégem, kultúrakutató, a média és kommunikáció tanszék oktató. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzunk el ezen a ponton, mert Virággal még egy picit fogunk beszélgetni erről a témáról az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel ez az animációs témakör, az jöjjön velünk tovább oda, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.